Vaják heti szakaszával folytatódik a mostani szombatunk, és Mózes második könyvének a vége felé járunk, az utolsó előtti heti szakaszhoz érkeztünk, amely Mózes második könyvének a 35. fejezetében az első verstől kezdődik. Egybegyűjté Mózes az Izrael fiainak egész gyülekezetét, és mondanékik: ezek azok a dolgok, amelyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek. És aztán jön a felsorolás. Egybegyűjté, ami azt jelenti vajachel, és egybegyűjté pontosabban, amit ez esetben ismételten szeretnék hangsúlyozni, hogy sokszor hangzik el ez a kicsi kis szócska, kötőszócska, és egybe is irandó azzal a szóval, ami utána következik, vá, és. Vajachel, és egybegyűjté Mózes a népet. Fontos most itt ez az és. Mert ha belegondolunk abba, hogy mi is történt, és miután vagyunk, ez az és nem fogja elválasztani ezt a két részt, hanem össze fogja kötni. Egy olyan, úgy mondtam úgy, hogy egy ilyen mélyrepülés után vagyunk, amikor is megtörtént az aranyborjúnak az elkészítése, ami nem borjú volt valószínű, hanem valamilyen arany öntött forma, egy bálványnak az elkészítése. Megtörtént, és megtörtént ez a krízis helyzet, előállt a nép életében, ami nagyon érdekes, mert mégsem krízisként értelmezendő. Egy olyan törekvése volt ez, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, és úgy érzem, többször is kell hangsúlyozni, egy olyan törekvése volt ez a népnek, amelyben nem ellenszegülés volt Isten ellen, nem lázadás volt Isten ellen, hanem egy Isten keresés volt, csak nem tudták, hogy hogyan imádják Istent. Ezért, amit éppen láttak, nem is olyan régen Egyiptomban, ők is ezt akarták alkalmazni. Istent akartak imádni, csak nem tudták a módját, nem tudták az eszközét, hogy hogyan tegyék mindezt. És beszéltem róla, és ismét hangsúlyozni kell, úgy érzem elég sokszor, hogy nem lehetett őket pontosan ezért felelősségre vonni, bár Isten haragja felgyulladt ellenük, és Mózes közben jár értük, és valahol mégis joggal mondja azt Isten, hogy nem fogom elpusztítani őket, pedig hát ugye elég mérges rájuk itt az előző fejezetekben, de mégis mondja, hogy nem fogom elpusztítani mégsem őket, mégis le fog menni, még egyszer Mózes át fogja adni a törvényt, és ahogy a múltkori szakaszban is hangsúlyoztam, még mielőtt nem kapták meg a törvényt, hiszen a bálványimádás és az aranyborjúnak a története pontosan akkor történik, amikor Mózes fent van a hegyen, és még nem ismerik a törvényt, a nép még nem tudja, hogy hogyan kell majd imádni Istent, és hogyan kell majd mindazt az érzésünket, amit Isten felé ki akarunk mutatni, milyen keretekbe öntsük, ezt még nem tudja. Éppen ezért úgymond nem is vonható felelősségre, és nem kérhető számon. És pontosan ebben az előző szakaszban látszódott meg Istennek a hatalmas irgalma és kegyelme a népe felé, mert nem ítéli el, és nem törli el ezt a népet a föld színéről olyan dolog miatt, ami miatt nem kérhető számon. És nagyon szépen jelenik meg az előző szakaszban Isten 13 tulajdonsága pontosan ezek után, hogy mennyire irgalmas, mennyire kegyelmes, mennyire hosszú tűrő, és a többi. Pont a véget, hogy megmutassa azt, hogy amíg az ember tudatlanságban van, törvény nélkül, addig nem fogja elítélni. Nem fog ítélet alá esni, nem fog teljes mértékben kiírtattatni. Persze a büntetésnek, tehát van büntetés, és van egyfajta megbüntetése a dolgoknak, de ez nem az ítélet. És ezt hangsúlyozom, hogy ez nem az a végső ítélet, amivel eltörli ezt a népet. És most jövök, most érkezünk el ebbe a rész, ehhez a részhez, hogy és egybegyűjté. Ugyanis az a nép, aki éppen ott az aranyborjunál téblából, és Mózes visszatér, és eljön, és lejön, és hozza a kőtáblákat, azt a szétesett lelkületű népet össze kell gyűjteni. És egybe kell gyűjteni. És mindazok ellenére, amik történtek, Isten azt mondja, hogy mégis gyűjtsd őket egybe, és fogd őket egybe. És az előző heti szakasznak igenis folytatása lesz ez a mostani, és nagyon szépen fog kapcsolódni, és fel fog épülni, hogy mennyire gondviselő Isten, hogy mennyire irgalmas Isten, és hogy mennyire megmutatja az ő népének, hogy ha már imádni akartok, akkor hogyan imádjatok. A nép próbálkozik az előző szakaszban egy aranyborjúval, de aztán rájön, hogy nem ez lesz a megoldás. És ekkor jön Mózes, aki egybegyűjti őket, és elmondja nekik mindazt, amit Isten parancsol. Az első, amire fölhívja a figyelmet, az a szombatnak a megtartása lesz. Még el sem hangzik igazából a 10 parancsolat. Még el sem hangzik az, hogy mit és hogyan kell csinálniuk. Még fel sem olvassa nekik azt a sok mindent, amit a kőtábláról leírt. Az első és legfontosabb, amit úgy érez, hogy át kell adni és el kell mondani, az a szombat lesz. A második verstől így folytatódik. 6 napon át munkálkodjatok, a 7. nap pedig szent legyen előttetek, az Úr nyugodalmának szombatja. Valaki azon munkálkodik, megölettessék. Ne gerjesszetek tüzet a ti házaitokban szombatnapokon. A szombat szentségére hívja fel a figyelmet, és nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy tulajdonképpen amikor itt a törvényadásról, erről az egész Mózes második könyvéről beszélünk, megjelenik két fogalom, ami már egyébként a teremtéstől is végigvezethető, de itt most koncentráltan egy adott nép életére és életében jelenik meg, nem csupán csak egy kis család vagy egy nemzetség lineáris sorrendjében, hanem egy egész kollektívára, egy nagy közegre értelmezhetjük ezt. Ez pedig a térnek és az időnek az elkülönítése. És itt meg is jelenik az időnek a szentsége. A legeslegelső, amire felhívja a figyelmet, hogyha Istent akartok imádni, ha tényleg Istennel akartok kapcsolatban lenni, akkor nem az a legfontosabb, hogy most itt valami kis szobrocskát állítsatok, vagy valami kézzel fogható, és valami látható, és materiális, és megtapintható dolog legyen az, ami bekapaszkodtok, hanem legyen egy elkülönített időtök. És nagyon fontos lesz az, hogy az idő elkülönítése jelenik meg elsőként, amikor Mózes egybegyűjti őket, mert ezáltal az idő egységében egyre inkább emelkednek fel abba a szentségbe, ami majd közelítheti és közelebb viheti őket Istenhez. És az első és legfontosabb hangsúly az az idő megszentelésére, a szombat megszentelésére történik. Ez mint egy idősziget, egy elkülönített rész kell, hogy ott legyen a nép életében. És nagyon érdekes, mert csak ezután lép be a tér fogalma, az elkülönített térnek a fogalma, hiszen a következő nagyon hosszú szakasz pontosan arról fog írni, hogy a szent hajlék hogyan épül fel. A szent sátor, mint elkülönített tér fog megjelenni a zsidóság életében. Mégis az első az az idő. És vajon miért kell az idő? Miért az időre hívja fel a figyelmet? Nagyon sokszor beszélünk arról, meg említettük már, hogy a szent sátor az a földi sátor tulajdonképpen leképezése a mennyei sátornak, illetve annak az egész milliónek, ami a szellemvilágban történik. És hogy mindennek ott, amik tárgyak, berendezések, azoknak mindnek szimbolikus jelentése van. Ezek mindig túlmutatnak önmagukon, és ezek is már Isten felé visznek, egy magasabb szintre próbálnak emelni szellemben. Mégis nem ez lesz a hangsúlyos. Nem az elkülönített tér, hanem az idő. Az elkülönített idő. És valahol még azt érzem, hogy pont amiatt válik ez a legfontosabbá, hogy nehogy beleessenek abba a hibába, hogy a szent hajlék berendezéseit, mint tárgyakat kezdik el kultikusan tisztelni, mint tárgyakat imádni, akár egy menórát, akár a rézmedencét, akár bármit. Isten először is elsődlegesen az idő elkülönítésére hívja fel a figyelmet, a megfoghatatlanra, az anyag nélkülire, a szellemire. És valahol erre próbálja rávezetni a népét, és felemelni minden egyes tagját, hogy érezzék meg, hogy mindaz az Isten tisztelet, amit ők végezni akarnak, az ne az anyagi dolgokhoz kötődjön, hanem történjen meg szellemben. És ebben a szellemi egységben legyen a nép egy az ő Istenével. A szombat egy különleges nap a zsidóság életében. Nem csak azért, mert tényleg pihenő nap, és az ember regenerálódhat szellemben, lélekben, fizikálisan, hanem valami különlegességgel bír ez a nap. Valahogy több, mint a hét többi napja. És nagyon sok esetben a zsidóság sem tud erre magyarázatot adni. Próbálja elmondani, próbálja körülírni, de talán az a legjobb, ha nincs rá magyarázat. Egyszerűen azt érezzük, hogy ez a nap más, elkülönített, megszentelt. És nem tudjuk körbeírni, és úgy gondolom jobb is, hogy nem tudjuk körbeírni, mert ha már körbeírnánk, hogy miért más, akkor már próbálnánk anyagivá tenni, már próbálnánk emberivé tenni. De pont azáltal marad meg a szentségében, hogy nem tudjuk megmagyarázni. És az ember mindig szeret magyarázatokat keresni, és az életére magyarázatokat találni, és bizonyos helyzeteket megmagyarázni, hogy ezek miért így vannak. És van, ami megmagyarázhatatlan. Talán pont ez adja az egésznek a szépségét, és talán így nem vész el a szentsége sem. Egyszerűen elrendelte Isten ezt a napot, a találkozás napjává, a vele való közösség napjává. Elrendelte ezt az időt. És ennek az időnek az a szépsége, hogy ebbe az időben belekerülhetünk az időtlenségbe. A szombat olyan, mintha egy időtlen nap lenne. Olyan, mintha nem azt néznénk, hogy mikor van már vége, vagy hogy hova kell ide érnünk, vagy odaérnünk, hanem úgy érezzük, hogy igen, most találkozhatunk a világurával. De ennél a találkozásnál valóban nem az órát lessük, valóban nem azt nézzük, hogy hova megyünk, hol vagyunk, hanem mintha átlépnénk egy teret. És valahogy erre a megszentelt időre esik a hangsúly, akkor, amikor egy olyan trauma után vagyunk, hogy most hogyan is imádjuk Istent. Hogyan? És a tér, az csak utána jön. És amikor ma felmerül a kérdés, hogy hogyan imádjam Istent, akkor legyen itt a válasz elsőként az idő. Az az idő, ami a szombat ideje. Az az idő, ami egy elkülönített idő. És nem az számít, hogy ezt az időt hol töltöm el, hanem az számít, hogy hogyan töltöm el. Nem az számít, hogy milyen közegben töltöm el, hanem az, hogy milyen minőséggel töltöm meg ezt a napot. És csak ezután jön az, mivel az embernek szüksége van térre, hogy megszületik az elkülönített tér, megszületik a szent hajlék, felépül a szent hajlék. Ám nagyon érdekes ennek a hajléknak a felépítése, ugyanis nem Mózes lesz a hajléképítés vezetője, mint fő polgármester, aki majd itt elrendezgeti a dolgokat, hogy te és te ezt csinál. Nem ő lesz a brigádvezető. Lesz két ember, aki nagyon rátermett, Becalel és Oholiáb, vagy Bésalel és Aholiáh, ahogy Károli mondja, akik tényleg nagyon sok talentummal meg vannak áldva, és ők aktívan részt vesznek ebben az építésben. Ám ami nagyon érdekes, hogy ezt a hajlékot a nép építi meg. Minden egyes ember, akit a szíve arra ösztönöz, készítse el ezt és ezt és ezt. Tulajdonképpen a 35. fejezet, a 36. fejezet és a 37. fejezet ezt írja le nagyon részletesen a hajléknak az elkészülését, és csak egy néhány verset olvasnék fel, ami folyamatosan ismétlődni fog. A 4. verstől kezdem, ami olyan a cím szerint szerepel a Károly Bibliában, hogy adakozás a szent hajlékra. És szól a Mózes az Izrael fiai egész gyülekezetének mondván, ez az, amit az Úr parancsolt mondván. Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind akinek szíve önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat és ezüstöt és rezet. És utána felsorolja végig a bíborfonalakat, és mindent, amire szükség lesz. Ami két nagyon fontos dolog, szedjetek magatok közt ajándékot azoktól, akiket a szíve önként arra indít. Ajándék és önkéntesség. Ez a két alappillér, amire felépült a szentély. Ha a nép azt mondta volna, hogy bocs, de nem, akkor nincs szent hajlék. Teljes mértékben az önszántukból felépült szent élet az, ami aztán később ugye a szent sátrat adta. Nem volt semmi olyan, hogy Júda törzsének ennyit és ennyit kell betenni. Simeon ennyit pakoljon be. Iszakár ennyit pakoljon be. Nem volt megszabva semmi. Abszolút önkéntességből építették fel. És amikor ma arról beszélünk, hogy milyen legyen egy gyülekezet, vagy hogyha egy elkülönített térben vagyunk együtt, az hogyan épüljön fel, akkor ha ezt vennénk alapul, akkor bizony nagyon-nagyon sok gyülekezet eltűnne a föld színéről. De valójában ezt kellene alapul vennünk. Ha valóban Istent akarunk imádni, annak ez az alappillérje. Legyen meg az elkülönített idő. De mivel emberek vagyunk, szükségünk van térre. Szükségünk van arra, hogy legyen egy hely, ahol össze tudunk jönni, ahol el tudjuk mondani a bizonyságainkat, a kétségeinket, a bajainkat, meg tudjuk beszélni, ahol tud folyni az áldozatbemutatás. De ezt a helyet nekünk kell megépíteni. És most nem arról beszélek, hogy akkor menjünk el, és építsünk egy kis házat magunknak, hanem legyen ott az önkéntességünk, legyen ott az odaadásunk. Igen, ha kell, beszállok, mivel tudok beszállni? Ne csak az anyagiakra gondoljunk, az is egy fontos része, hiszen fent kell tartani nyilván, de nem csak ebből áll a világ. Mivel tudok beszállni? Milyen lelki ajándékokkal tudok beszállni? Milyen gondolattal tudok beszállni? Milyen érzéssel, milyen olyan elgondolással, elképzeléssel tudok építeni én is, amivel épül ez a sátor. Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy mi vagyunk Krisztus testének az alkotó kövei. De azt tudjuk-e, hogy milyen kő vagyok éppen? Vagy hogy tudom-e azt, hogy mit teszek én bele ebbe a sátorba? Egyáltalán teszed bele valamit? Vagy csak olyan tök jó, hogy tényleg van egy sátor, és akkor én oda bemegyek, és akkor élvezem, hogy kapok javakat. Nem csak süteményeket, hanem mindenféle jó javakat. Lelki javakat, esetleg még szellemi javakat is. És tök jó. Aztán megyek haza, meg volt az elkülönített tér, tök jól éreztük magunkat, volt megszentelt idő, és akkor mindenki megy haza, és csinálja a dolgát. És azt gondoljuk, hogy ez így jó. Pedig nagyon nem jó. Nagyon nem jó. Hogyha nincs bennünk az önkéntesség, és nincs bennünk az ajándékozás, nincs bennünk az, hogy én adok valamit magamból, akkor az egész nem ér semmit. Akkor egy jó buli hely volt, de ezt megtehettük volna bárhol. Egy tér akkor lesz megszentelt tér, ha ez a kettő működik. Ezek az emberek, akik megfonták ezeket a fonalakat, összeadták ezeket a dolgokat, ezek mind a sajátjukból adtak. És valahol ez az, ami lehet, hogy ma hiányzik. És megint ne az anyagiakra gondoljunk. A saját gondolatod, a saját érzésed, a saját vágyadnak a megnyilvánulása, a megnyílás a másik előtt. Az, hogy adok magamból, adok a meglátásomból, vagy ne csak a jóból, adok a félelmeimből. Tessék merni, betenni. Igen, ez most engem bánt, zavar, nem tudok mit csinálni. Hogyan tudok ebből változni? Be tudjuk-e tenni magunkat? Be tudjuk-e tenni mindazt, amink van ebbe a megszentelt térbe? És annyira szép ez az egész, mert egy nagyon intenzív, érzelmi világú népről van szó, akik nagyon szeretnének Istennel lenni. De szegénykéim nem tudták, hogy hogyan kell. Ezért csinálták ezt a bálványszerű akármit. És most megkapják, hogy mit kell, és hogy kell, és olyan szépen felépül ez a tér. Úgy rendbe áll. Mindennek meg lesz a rendje. Olyan egységben van, olyan összhangban van, olyan harmóniában van. Nem ez hiányzik. Nem ez hiányzik, ez az egység, ez az összhang, az a rend, az a rendszeresség, hogy tudom, hogy mi mire épül, hogy tudom, hogy mi miből van. És nem egy keszekusza tákolmány, ami mindjárt összeomlik. Felépítették, mert mindenki önként adta a magáét. Természetesen kellett hozzá Becalel és Oholiáv, aki tudta, hogy hogyan kell a gerendát berögzíteni, aki tudta, hogy hogyan kell arra a szőnyeget felhúzni, aki megmutatta, hogy ennek itt és itt lesz a helye. Kellenek emberek, s Isten ma is ad, s választ olyan embereket, akiket ezzel megbíz. De a nép nem ölbetett kézzel nézte, ahogy Becalel és Oholiáv megépíti a sátrat, hanem aktív részese volt. És valahol ez az elkényelmesedett világunknak az átka, hogy úgy szeretjük ölbetett kézzel nézni, ahogy más elmondja, hogy mit kell csinálnunk. Csak éppen mi nem aktivizáljuk magunkat. Gyönyörű ez a szakasz. Olyan szépsége van, ahogy a mélységből, ebből a majdnem elítélt állapotból ez a nép egybegyűlik, és együtt, önként felépítik a sátrat. Megteremtik azt a teret, ahol Istent imádhatják. Amikor ezt a részt néztem, akkor egy nagyon szép ívét láttam annak, ami kibontakozik, így Mózes második könyvének a vége felé. Nagyon sokszor ezt a Vajekhel szakaszt a következő hét heti szakaszával olvassák együtt a zsinagógában, aminek majd az lesz a neve, hogy Pekudé, ami annyit jelent, hogy és meglett. Felkerült az ire a pont. Bevégeztetett. Felépül a szent sátor, Isten betölti a hajlékot az ő jelenlétével, és működőképes lesz ez a sátor hosszú-hosszú évtizedeken, századokon át. És nagyon sokszor összefüggésbe hozzák ezt a fajta építkezést a teremtés történetével. Én nem hozom most így nagyon összefüggésbe, csak azért felmerült bennem az a kérdés, hogy vajon tényleg megérezzük-e ezt a folyamatot? Megérezzük-e azt, hogy egy építési folyamat részesei vagyunk, amelyben nagyon aktív, felelős szerepünk van? Egy olyan szerepünk, amely, hogyha hiányos vagy nincs betöltve, akkor ott rés keletkezik, és ha minél több rés keletkezik, akkor egyre inkább prozoga lesz az a tápolvány. Valahol úgy érzem, hogy sokszor elkeseredett a lelkünk azért, mert nem találjuk ezeket a megszentelt tereket. Talán még az idővel el vagyunk, de a térrel nagyon hadilábon állunk. De úgy gondolom, hogy nem ez elsődlegesen a dolgunk, hanem az, hogy aktívan részei legyünk annak az építésnek, ami nem feltétlenül látható. Mert ezt a megszentelt teret is lehet, meg lehet élni a láthatatlanban. Épp úgy, ahogy az idő is egy elkülönített, láthatatlan része lett a zsidóság számára, ugyanúgy ez a tér is ma nekünk lehet egy kézzel meg nem fogható tér, amiben benne vagyunk, és benne élünk, és szerves része vagyunk, amit ma úgy neveznénk, hogy Krisztus teste. Én úgy gondolom, hogy igen, kell a megszentelt tér, kell, de ne felejtsük el, hogy az elsődleges mégis az idő. Az az idő, amiben bevon minket, hogy azt az időtlenséget éljük meg, hogy vele együtt, egyként vagyunk. És aztán természetesen ott van a közeg, ott van az, ami körülvesz, akik körülvesznek. És valahol legyen ott ez a két alappillér. Bármilyen térben is vagyunk, ahol elhangzik Isten szava, ahol Istent akarják imádni, ahol azért jönnek össze, hogy őt hallják. Legyen ott ez a két alappillér, az ajándék és az önkéntesség. És hogyha ez a három, az idő és a tér eme két pillére összeér, akkor érdekes módon felépül egy közösség. Felépül egy közösség. És nem feltétlenül kell egy konkrét adott név szerinti közösségre gondolni, hiszen már most itt vagyunk néhányan, és alkotunk egy közösséget. Hiszen ha csak ketten-hárman összejönnénk az ő nevében, már alkotunk egy közösséget. Ha ezeket a mózesi történéseket, törvényeket, eseményeket egy picit kiemeljük a megszokott értelmezésből, rájövünk, hogy mennyire Krisztusi. Mennyire Krisztusi. Hiszen tulajdonképpen erről beszél a Mester is. Ha összejöttök, ott vagyok köztetek. Én kívánom, hogy tudjunk így összejönni. Egy megszentelt időben, megszentelt térben.